Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Nincs meglepő fordulat. Előre tudni, hogy ez a történet a főhős halálával ér véget. És kiderül, Vlagyimir Putyin reménytelen helyzetbe taszította Oroszországot és Ukrajnát. Németh András cikke Alekszej Navalnij hazafi című naplójáról. Nem akarom, hogy ez drámaian hangozzon, de azt hiszem, nagy a valószínűsége, hogy soha nem fogok innen szabadulni. Még ha minden kezd is szétesni, engem ki fognak nyírni a rezsim összeomlásának első jelére. Meg fognak mérgezni. Mondta feleségének Juliának az egyik beszélőn a 2021. januárjában a börtönben fogva tartott Alekszej Navalnij, aki hazafi című könyvében idézte fel a pillanatot. Vlagyimir Putyin orosz elnök leghatékonyabb oroszországi ellenfele csak egy dologban tévedett. Megölték ugyan, de a Kreml a gyilkossággal nem várta meg a rezsim gyengülését. Már idén februárban végeztek vele, nem sokkal azután, hogy egy sarkvidéki börtöntelepre, a sarkvidéki farkasra száműzték. Az Insider orosz oknyomozó portál által megszerzett hivatalos iratok is azt bizonyítják, hogy a 47 éves Navalnij nem természetes halállal halt meg. A hatóságok meghamisították az orvosi jelentéseket, és az egymásnak is ellentmondó iratokból egyértelműek a mérgezésre utaló részletek. Bár Navalnij sejtette, és okkal, hogy a Putyin rezsim nem engedi szabadon, egyetlen pillanatra sem adta fel a harcot. És 2021. januárjában úgy tért vissza németországi gyógykezeléséből, miután 2020. augusztusában az orosz titkosszolgálat, az FSB tisztjei novicsok idegméreggel próbálták megölni, hogy tisztában volt azzal, már a repülőtéren őrizetbe veszik. Azt is tudta miért. Amikor hatalomra kerülök, tenni fogok arról, hogy a vádlottak padjára kerüljenek mindazok, akik most a Kremlben vannak, mert kirabolták a nemzetet. Írta Navalnij a könyvében. Azt is egyértelművé tette, hogy Putyin személyesen is a halálát akarta. Elsősorban azért, mert a haverok által az államfőnek ajándékozott Fekete-tenger partján lévő hatalmas, fényűző palotáról szóló, a nyomozás idején Project Psycho elnevezéssel illetett dokumentumfilmjében a luxus beteges megszállottjaként festette le a Kreml urát. Miközben Navalnij a hazafiban leírja életének és politikai harcának legfontosabb pillanatait, a 2011-es választási csalások után kitört tiltakozásokat, a 2020-as mérgezés napját, a seremtyevói repülőtéri őrizetbevételét, a börtönben elszenvedett zaklatásokat. Pontos képet ad a Szovjetunió összeomlásának okairól és mikéntjéről, majd arról, hogy a Boris Jelcin elnök nevével fémjelezett, elátkozott 1990-es évek után Putyin miként építette ki egyeduralmát. Szerinte hazájának azért nem sikerült mindaz, ami Lengyelországnak és Csehországnak, mert míg a közép-európai államok reformerei Lech Walesát, Leszek Balcerovicot és Václav Havelt említi, hittek abban, amit tettek, Oroszországban a korrupció és a hatalomvágy vezérelte a politikusokat. Jelcin és Putyin országlása, bár sok mindenben különbözik, Navalnij szerint az 1990 és 2020 közötti időszak a korrupció miatt a leépülés korszaka volt. Oroszország elfecsérelte a lehetőségeit és erőforrásait, és ezért nem tudott lépést tartani a többi országgal. Navalnij arról is mesélt, hogy még az 1980-as évek közepén, a perestrojka éveiben Mihail Gorbacsov irányította a Szovjetuniót, nem sok jót gondolt a Szovjetunió kommunista pártját, SKP vezető szovjet elnökről. Ám később megbocsátott neki, mert ő volt az egyetlen hatalomban lévő politikus, aki nem a zsebei megtömésére használta fel a tisztségét, és anélkül vonult nyugdíjba, hogy megszerzett volna néhány jól termelő olajipari vállalatot. Navalnij azt is belátta, hogy Gorbacsovéknak muszáj volt bevezetniük a reformokat, mert a gazdaság le volt nullázva, az ország tönkretételével az emberek mégis a reformereket vádolták meg. A Szovjetunió széteséséért a hazug SKP és a KGB, a szovjet titkosszolgálata felelős, ami az 1991-es Gorbacsov elleni puccs megrendezésével végleg halálra ítélte a reformokat. A hazafi végigvezeti az olvasót a Navalnij politikai, majd fizikai megsemmisítése felé vezető úton, és ezzel bemutatja a Putyin rezsim és általában az autoritár rendszerek működését. Az első években az volt a cél, hogy bírósági perekkel, a Kirovlesz állami tulajdonú fakitermelő vállalat, majd az ivrosi ügyekben elővezetett sikkasztási vádakkal és ítéletekkel megakadályozzák az ellenzéki politikus indulását a választásokon. Márpedig azért, mert a 2013-as moszkvai polgármester választáson úgy kapta meg a voksok 27%-át, hogy a teljes kormánypárti média gépezett a hivatalban lévő városvezetőt, a Putyin párti Szergej Szobjanin támogatta. Az eltiltás sem tántorította el a rendszer kritikájától Navalnijt. Kidolgozta az okos szavazás módszerét. Ennek lényege az volt, hogy miután ő és hívei nem vehettek részt a megméretéseken, kiválasztotta azokat az indulókat, akiknek a legtöbb esélyük volt a Kreml párti politikusok legyőzésére. Mindeközben a korrupció ellenes alapítványa a Live Journal közösségi hálón majd YouTube csatornáján közzétett dokumentumfilmekkel sorra leplezte le a Putyint körülvevő korrupt hatalmasságokat. Köztük Dmitrij Medvegyev volt államfőt és miniszterelnököt, aki különféle alapítványok révén lopta össze a palotáit és a milliárdjait. Mindezt azzal a céllal, hogy feldühítsék az apátiába süllyedt orosz társadalmat, és rávegyék a választókat a voksoláson való részvételre. A hatalom erre már keményebben reagált. Szinte havi rendszerességgel jöttek az őrizetbevételek, illetve a korrupció ellenes alapítvány irodáiban tartott házkutatások. És a hatóságok folyamatosan zaklatták Navalnyi munkatársait is. Azt remélve, hogy le tudják választani a politikusról a kevésbé elkötelezett aktivistákat. Sikertelenül. Ekkor jött el 2020 augusztusa, amikor az FSB emberei novicsokkal próbálták megölni Navalnyit. A politikus szerencséjére, amikor az őt szállító repülőgép Omszkban kényszerleszállást hajtott végre, az odaérkezett orvos felismerte a mérgezés tüneteit, és megfelelő kezelésben részesítette a haldokló Navalnyit. Miután németországi gyógykezeléséből 2021-ben hazatért, egymást követték a szabálytalanságok ellene, és miközben újabb és újabb pereket akasztottak a nyakába, igyekeztek minél inkább elviselhetetlenné tenni a börtön körülményeit. Az alapítványát pedig szélsőségesnek, külföldi ügynöknek minősítették és betiltották. Szövetségeseit külföldre kényszerítették vagy börtönbe zárták. Most arra elérték, hogy Putyin országában egyetlen egy valódi ellenzéki párt sem működhet, és bezárták a független médiumokat és civil szervezeteket is. A Hazafiban Navalnyi az orosz nacionalizmusról is ír. Azzal magyarázta, hogy szervezőként is részt vett az idegenellenes nacionalisták moszkvai felvonulásain, a ruszkij marsokon, orosz menetek, hogy az orosz nacionalizmus inkább a hazaszereteten alapul, és az emberek különbséget tesznek a nemzet és a nem kedvelt államok között. A ruszkij marsok azonban jóval szélsőségesebbek voltak, mint ahogyan ezt Navalnyi leírta. Az orosz társadalom sokszor agresszívan nacionalista, és ennek főként a kaukázusiak és a közép-ázsiaiak az elszenvedői. Navalnyi élete utolsó éveiben szakított a nacionalizmussal. 2014-ben még nem ítélte el, hogy Oroszország elfoglalta az Ukrajnához tartozó Krímet. A Hazafiban viszont már egyértelműen fogalmazott. Putyin elcsatolta a Krímet, és ezzel ismét az emberek szeretetének melegfényében fürdőzhetett. Azokat, akik nem kívántak osztozni az örömében, árulónak bélyegezték. Oroszország 2022-es agressziójáról pedig azt írta, Putyin miatt most ukrán és orosz emberek tízezrei fognak meghalni. Igaz, megakadályozza Ukrajna fejlődését, visszahúzza a mocsárba, de Oroszország is nagy árat fog fizetni. A politika mellett a Hazafin végigfut a felesége, Júlia iránti szerelme. Már kihoztak a kómából, de még nem ismerek meg senkit, és nem értem, mi történik. Nem tudok beszélni, azt sem tudom, mi a beszéd. Egyetlen időtöltésem van, hogy várok rá. Hogy kicsoda ő, abban nem vagyok biztos. Ha ő a közelemben van, a hülye hallucinációk visszavonulót fújnak. Nagyon jó érzés, amikor ő ott van. Aztán elmegy, én meg szomorú vagyok, és újra várok rá. Írta Júliáról Navalnyi. Fél éve teljesen megszakadtak a tárgyalások a magyar kormány és az Európai Bizottság között a zárolt uniós támogatások feloldásáról. Az ok? Budapesten hiányzik a politikai akarat a megegyezéshez. Közben Orbán Viktor harcot hirdetett az uniós bírósági ítéletek ellen is, ami még plusz sok 100 millió euróba kerül az országnak. Arató László írása. Csúcsra járatta a magyar kormány azt a gyakorlatát, hogy jogi síkra terelje politikai vitáit az Európai Bizottsággal. Így a kötelezettségszegési eljárások az elmúlt években sorra lényegültek át bírósági eljárásra, amivel Orbán Viktor kétség kívül időt nyert, hiszen az Európai Igazságszolgáltatás nem rögtönítélő bíróság, a procedúrák elhúzódnak. Ennek részeként egyre másra jelentek meg az Európai Bizottság előtt az Orbán kormány ideológiai támaszát jelentő témák, kezdve a menekültekkel való bánásmódtól, az akadémiai szabadságon át az árstop bevezetéséig, a héten éppen a szexuális kisebbségeket kirekesztő gyermekvédelmi törvény ügyében. Ezekben a vitákban azonban Magyarország szép sorban mind alul maradt. Ráadásul úgy, hogy a bizottság által megállapított kifogások szinte mindegyike megállta a helyét az Európai Bíróság előtt, vagyis a magyar jogászi furfang teljes vereséget szenvedett. Némi vigasz csak az jelenthetett Orbánék számára, hogy a különböző ágazati különadók ügyében a kormány pernyertesként távozhatott a tárgyalóteremből. A magyar miniszterelnök azonban így is besokalt, és a november elejé budapesti uniós csúcs találkozón lázadást hirdetett az általa bírósági aktivizmusnak nevezett jelenséggel szemben, amikor a kormányok közös döntései bírói ítéletekbe ütköznek. Orbán szerint nem lehet megállítani a migrációt, ha nem lázadnak fel a hatályos jogszabályok és bírói határozatok ellen. A miniszterelnöknek a legfőbb gondja azzal az ítélettel van, amely rekord büntetés szabott ki Magyarországra egy korábbi bírósági döntés végre nem hajtása miatt. Ám az összességében egyszeri 200 millió eurós, valamint a végre nem hajtásáig további napi 1 millió eurós verdikt nem ok, hanem okozat. A lázadás eredménye. Az Európai Bíróság még 2020 decemberében ítéletet hozott arról, hogy Magyarországnak tiszteletben kell tartania a menedékkérők jogait. Nem lehet őket indokolatlanul hosszú ideig a tranzitzónákban fogva tartani. Biztosítani kell az eljárásjogi garanciákat, és nem lehet őket a fellebbezés elbírálása előtt kitoloncolni. Nem arról volt tehát szó, amit a kormányzati propaganda terjeszt, hogy a bíróság felszólította volna Magyarországot a tranzitzónák megszüntetésére, vagy a migránsok beengedésére, különösen nem az illegális bevándorlók letelepítésére. A kormány mégsem hajtotta végre az ítéletet, így 2024. júniusa óta kamatos túl ketyeg a bíróság által kiszabott pénzbüntetés. Amit Magyarország vonakodik megfizetni. Ilyen napokban már a második felszólítás érkezett Budapestre, hogy utalja át a 200 millió eurós alapbüntetést és kamatait. A napi 1 millió eurós büntetés részletből első körben 93 millió euróról, majd hétfőn újabb 6 millióról küldött csekket Brüsszel. Így a jelenleg már 144 milliárd forintnak megfelelő és folyamatosan növekedő összeget levonják minden olyan kifizetésből, amely Magyarországnak járna az uniós kasszából. Csak hogy a pénzt nincs miből levonni, mivel a bizottság a jogállamisági problémákra hivatkozva zárolta a Magyarországnak járó támogatások többségét. Az igazságügyi reformnak köszönhetően tavaly decemberben ugyan felszorítottak 10,5 milliárd eurót, ez azonban a 7 éves költségvetésnek csak egy része. A jogállamisági feltételek figyelmen kívül hagyása. Konkrétan az egyetemek közérdekű vagyonkezelő alapítványokba szervezése vonta maga után az oktatást és a kutatást támogató Erasmus és Horizon Europe programok felfüggesztését is. A kormány 2022. december közepe óta tudja, hogy milyen intézkedésekre van szüksége annak érdekében, hogy a források felszabaduljanak. Ezek olyan jogalkotási lépések, amelyek elsősorban a korrupció ellenes küzdelem megerősítését szolgálnák. Miután azonban idén már a tárgyalások is félbeszakadtak, nagyjából ugyanott tartunk, mint 2 évvel ezelőtt. A magyar kormánynak úgynevezett szupermérföldköveket kellene teljesítenie, ám ezeknek legfeljebb a felét hajtotta végre. Bár október óta a parlament asztalán az egyetemi alapítványokra vonatkozó módosító javaslat, amely a jog erejével is kizárná a kuratóriumokból az azokból egyébként már kilépett kormánytagokat, de kérdés, hogy ez önmagában garantálná a szervezetek függetlenségét. Az igazságügyi reformban pedig kifejezetten visszalépésként értékelti az Európai Bizottság, hogy a kormány éppen most próbálja kizsarolni a bírák jóváhagyását az igazságszolgáltatás újabb átalakításához. Ehhez kötnék ugyanis a bíróságok esetében a jövő évi béremeléseket. Az időt azonban nem lehet a végtelenségig húzni. Az ágazati programokból felfüggesztett 6,3 milliárd euró időarányos része például, ami 6 évre számítva több mint 1 milliárd euró, végképp elvész. Ha december közepéig nem sikerül valamennyi feltétel teljesíteni. Utóbbi esélye nem sokkal több a nullánál, így a 400 milliárd forint garantáltan elvész. Nem sokkal jobb a helyzet a koronavírus járvány ellensúlyozására létrehozott helyreállítási forrásokkal kapcsolatban sem. Azt az összeget ugyanis 2026. augusztus végéig számlákkal igazoltan lehet felhasználni, tehát valamennyi vállalt beruházást el kell végezni, és készre kell jelenteni, feltéve, hogy Brüsszel addigra felszabadítja a pénzt. A kormány hiába reménykedik a várhatóan decemberben felálló új Európai Bizottság jó indulatában. Az új testületnek jelenállás szerint még nagyobb hatása lesz a pénzek visszatartására, ha a tagállamok nem teljesítik a jogi elvárásokat. Erre lehet következtetni abból, amit a biztos jelölti meghallgatásokon Michael McGrath mondott. A volt ír pénzügyminiszter a magyar szempontból különösen fontos portfólió várományosa. Ő felel majd a demokráciáért, az igazságszolgáltatásért és a jogállamiságért. Márpedig ő arról beszélt, hogy a bizottság által évente kiadott jogállamisági jelentéssel összefüggésben tovább akar lépni, és mérhető javulást szeretne elérni. Ennek érdekében szorosabb kapcsolatra van szükség a jelentés és a pénzügyi alapok lehívása között, jelentette ki. Magyarán az eddig csak ajánlás szintjén megfogalmazott bizottsági álláspont figyelmen kívül hagyása elegendő lesz az uniós források blokkolására. Ha a jogállamiságot nem tartják tiszteletben, minden más szétesik. Nem lehet egyetlen tagállamnak sem étlapról válogatnia, hogy melyik jogszabályt tartja be, és melyiket nem. Jelezte az ír biztos jelölt a következő 5 éves időszak egyik fő csapás irányát. Az Európai Bizottság az idei jelentésében minden területen talált hiányosságot Magyarország jogállamisági gyakorlatával kapcsolatban. És emiatt a tagállamok közül a legtöbb, szem szerint 8 ajánlást fogalmazott meg az Orbán kormánynak. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elvitelre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogyan fog a Tisza párt egyéni országgyűlési képviselőjelölteket találni a 2026-os választásokra, dietetikussal és gasztroenterológussal beszélgettünk a száraz novemberről, és megírtuk, mi derül ki a honvédségtől ellopott fájlokból. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra.
Biztos, hogy átlátod a számokat? Érted az üzleti folyamatokat? Ahhoz, hogy lásd a gazdasági nagyképet, mögé kell nézned a dolgoknak. Fizess elő a HVG 360 prémium hírleveleire, hogy mindig képben legyél a piaci helyzettel. Keresd a hvg.hu-n.